A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, helyünket elfoglalva, mai Isten tiszteletünk elején énekeljük a 392. számú dicséretünknek mindegyik versét, 392. számú dicséretünk mindegyik versét. Az első vers így kezdődik: az egyháznak a Jézus a fundamentuma. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Hálát adunk neked, mindenható mennyei atyánk, hogy te összegyűjtesz bennünket úgy, ahogy már az első apostoloknak az ideje óta mindig is összegyűjtötted azokat, akiket te elhívtál, hogy a te gyülekezetedhez, hogy a te népedhez tartozzanak. Hálát adunk azért, mert te részeltetsz minket abban az örömben, hogy te hozzád tartozhatunk, hogy elmondhatjuk azt, hogy te vagy a mi úrunk, te vagy a mi Istenünk. És hogy minden alkalommal, minden napon ebből meríthetünk erőt. Kérjük, hogy add meg nekünk ezt az örömöt a mai napon is. Add meg azt, hogy úgy tudjunk itt együtt lenni közösségben, hogy tudhassuk azt, hogy te is velünk vagy, hogy te is kiárasztod ránk szent lelkedet, hogy így formálj bennünket a te szenteidnek gyülekezetévé. Kérünk téged arra, hogy ne tekints a mi bűneinkre, ne arra tekints, ami elválasztana minket tőled, hanem arra, hogy ma is téged akarunk keresni, ma is téged akarunk hallani. Bocsáss meg nekünk mindazokért a dolgokért, amiket ellened követtünk el, vagy amiket elmulasztottunk megcselekedni te érted. Bocsáss meg nekünk a te fiadnak érdeméért, és áldj meg most minket ezen az órán, hogy hallhassuk és érthessük azt, amit a szívünkre kívánsz helyezni, és hogy tudjunk formálódni a te kezed alatt. Kérjük, hogy így áldj meg bennünket. Amen. Kedves testvérek, az Istennek igéje, amely alapján ma szólani kívánok közöttetek, írva található a mai újszövetségi szakaszban, az apostolok cselekedetének 15. részében, az első 5 versben, eképpen. Némelyek pedig, akik Júdeából jöttek le, így tanították a testvéreket. Ha nem metélkedtek körül a mózesi szokás szerint, nem üdvözülhettek. Mivel pedig Pálnak és Barnabásnak nem kis viszája és vitája támadt velük, úgy rendelkeztek, hogy ebben a vitás ügyben Pál, Barnabás és néhányan mások is menjenek föl az apostolokhoz és a vénekhez Jeruzsálembe. Miután a gyülekezet útnak indította őket, áthaladtak Fönícián és Samárián, elbeszélték a pogányok megtérését, és nagy örömet szereztek minden testvérnek. Amikor megérkeztek Jeruzsálembe, örömmel fogadta őket a gyülekezet, az apostolok és a vének. Ők pedig elbeszélték, milyen nagy dolgokat tett velük Isten. Előálltak azonban néhányan, akik a farizeusok pártjából lettek hívőkké, és azt mondták, hogy körül kell metélni azokat, és meg kell parancsolni nekik, hogy tartsák meg Mózes törvényét. Amen. Kedves testvérek, sokszor a Szentírás olyan dolgokat, olyan tanításokat ad elénk, vagy olyan történeteket, amiknek nagyon bonyolult megérteni a lényegét, amiből nehéz megérteni azt, hogy mit is akar ebből üzenni nekünk Isten, és hogy az hogyan illeszkedik be az életünkbe. De a mai szakasz az nem egy ilyen rész. A mai szakasz egy annyira hétköznapi dologról beszél, hogy talán meg is lepődnénk, hogy a Szentírásból erre is kapunk útmutatást, erre is látunk valamit. Hogyha nagyon egyszerűen akarok fogalmazni, akkor ez a történet, amit most felolvastam az apostoloknak, ez az utazása Jeruzsálembe, nem másról szól, mint arról, hogy hogyan kell a keresztényeknek a gyülekezetekben a vitákat rendezni. Ennyire egyszerű ennek a mai történetnek a tanulsága, ennyire egyszerű a témája, hogy hogyan intézzük el a vitákat a keresztények között a gyülekezetekben. És persze nem olyan iránymutatást kapunk, ami pszichológiai vagy retorikai útmutatás lenne, hanem azt mutatja meg az a történet, hogy az Istenre tekintve hogyan beszélhetnek az emberek egymással, hogyan kell az embereknek az Istenre tekintve a vitáikat rendezni. Persze furcsa lehet az, hogyha azon gondolkodunk, azt hirdetjük, hogy igen, vannak viták az egyházban. De látjuk ebből a történetből is, és talán tapasztaljuk mi is sokszor, de ha az egyház történelemre tekintünk, biztos, hogy tisztában vagyunk vele, hogy igenis vannak viták. Ott, ahol békesség, ott, ahol egyetértés kellene, hogy legyen mindenkor, ott a viták nagyon is sokszor kipattannak, és nagyon is forrók tudnak lenni, nagyon is problémásak tudnak lenni ezek a viták. És ezeket lehetne úgy rendezni, ahogy a világ ma sokszor próbálja a hitbeli kérdéseket rendezni, hogy mindenkinek igazat adunk. De ha így cselekszünk, akkor olyanok lennénk, mint a viccben az olasz-liszkai csodarabbi, akihez elmegy a gyülekezetének egy tagja, és elmondja, hogy valamilyen problémája van a társával, és a rabbi azt mondja neki, hogy igen, igazad van. És aztán ennek a vitának a másik fele is oda megy a rabbihoz, ő is elmondja neki, hogy az ő szempontjából hogy néz ki ez a vita, és neki is azt mondja a rabbi, hogy igen, igazad van. És aztán a bóher, az ifjú rabbi tanítvány ott ül, végighallgatja mind a kettőt, és azt mondja, hogy de hát rabbi, hát nem lehet mind a kettőnek igaza. És a rabbi erre azt válaszolja, hogy igazad van. Hogyha így tekintenénk erre, akkor mi is egy viccként kezelnénk az egyházon belüli, a gyülekezeten belüli vitákat. És az, hogy a világ sokszor így kezeli ezeket a kérdéseket, az azt mutatja, hogy lehet, hogy a világ is inkább viccként tekint ezekre. Pedig ezek a viták nagyon is komolyak és nagyon is valóságosak. És nekünk arra kell törekednünk, hogy ezekben megtaláljuk az igazságot. Hogy nem mindenkinek adjunk igazat azért, hogy békesség legyen, hanem hogy az igazságot találjuk meg, és utána ebben az igazságban legyen békességünk. De akkor mi a keresztény megoldás ezekre a vitákra? Hogy van az, ahogy nekünk kell rendeznünk ezeket a vitákat? Fontos az, hogy először észbe vissük azt, amit Pál apostol sokszor hirdet, sokszor figyelmeztet a pásztori levelekben, hogy elsősorban kerüljük el a felesleges vitákat. Mert ezek a viták sokszor olyan háborúságokat, olyan problémákat okoznak, amikre nincsen szükség a felekezeteken belül. De látjuk, hogy annak ellenére, hogy Pál ezt hirdeti, ő is belemegy a vitába. Ő is részt vesz benne, sőt, tovább is viszi ezt az apostoloknak a tanácsa elé. Milyen vita az tehát, amiben nekünk részt kell vennünk? Milyen vita az, amiben részt vehetünk? Amire nem szól Pál apostolnak ez a tiltása. Arra kell tehát elsőnek is gondolnunk, hogy ezek a viták fontosak. Fontosak, mert látjuk, hogy Pál apostol is részt vesz bennük valamikor. És ha keressük azt, hogy mi ennek a célja, miért kell nekünk vitáznunk, miben kell nekünk vitáznunk, akkor jó, ha látjuk azt, hogy ezek a viták sokszor abban segítenek minket, hogy az Istennek az igazságát, amit megismertünk, azt így ki tudjuk érlelni magunkban. Mi ugyanis nem úgy kapjuk az igazságot, hogy az a mennyből száll alá egy leírott könyvben, mint ahogy ezt a muhamedánok hiszik, hanem nekünk a Szentírásunkban ott vannak ezek a viták. Ha úgy tetszik, az az apostoli zsinat is, amiről majd a 15. résznek a többi versében olvasunk. Ott vannak ezek a viták, és nekünk is bele kell menni ezekbe a vitákba, mert ezekben, ezeknek a révén megértjük azt, hogy mi az Istennek az igazsága. Ezeknek a mentén épülünk mi is, és jobban meg tudunk ragadni valamit abból, hogy a mi üdvösségünk mire szól, hogy az hogyan vonatkozik a mi életünkre. Tehát az ilyen jó, az ilyen építő vitákba bele kell mennünk. De milyen az ilyen vita, mi jellemzi az ilyen vitát? Hogyha megnézzük azt a történetet, amit felolvastam nektek, akkor látjuk azt, hogy két sajátosságot fölismerhetünk már ebből a rövid szakaszból is. Az egyik az, hogy ez egy gyülekezeten belüli vita. Nem egy olyan vita, ami a világ és az egyház között van, vagy olyan vita, ami valamilyen más szintéren folyna, hanem ez csak is a gyülekezeten belül megtörtént vita. Akik jönnek és tanítanak egy ilyen régi új tanítást, ezek is a gyülekezetnek a tagjai, csak a jeruzsálemi gyülekezeté, de ugyanaz az egyház. És azok, akiknek mondják ezt Antiókiában, ők is ugyanúgy gyülekezeti tagok. A másik jellemzője ennek a vitának, hogy ez valamilyen tanítás körül robban ki. Nem a körül, hogy valakinek van egy vélekedése, vagy van egy kósza gondolata, vagy van valamilyen bizonytalansága, vagy egy olyan problémája, amit a gyülekezet elé hoz, és arra keres megoldást. Nem ezt vitatják, hanem azt, amikor valaki kiáll, és azt mondja, hogy merre van előre. Aki megmondja azt, hogy mostantól ezt a vonalat kell képviselni, és ez a hivatalos tanítás, ehhez kell igazodnia mindenkinek. Hogyha ilyennel találkozunk a gyülekezetben, és ebben tapasztalunk eltérést abból, amit mi megértettünk, akkor lehet vitába bocsátkozni. Ez az, amiben nekünk, ezek azok, amikre nekünk figyelnünk kell. És miről szól vajon az a tanítás, ami kapcsán ezek a viták kirobbanhatnak? Mi ennek a tanításnak általában a lényege? Nagy általánosságban annyit mondhatunk, hogy az Istennek az igazsága körül robbannak ki ezek, hogy az Isten igazsága az, amiről a gyülekezetekben vitatkozni lehet. De hogyha csak ennyit mondanánk, akkor azoknak is igaza lenne, akik ezt a régi új tanítást mondták. Hiszen az, amit ők mondanak, az az Ószövetségben megiratott. És ez is az Istennek az igazsága. De eközben látjuk azt, hogy van egy olyan igazság, ami számunkra egy többlet, amit számunkra az hozott el, az értetett meg velünk, hogy eljött Jézus Krisztus, aki kijelentette egy nagyobb igazságot, egy teljesebb igazságot. Jézus új vonalakat húzott a törvénynek a megértésében, és nekünk ezekhez a vonalakhoz igazodnunk kell. Mert hogyha nem, akkor eltérünk attól az igazságtól, amit az Isten kijelentett a számunkra. Hogyha eltekintenénk ezektől az igazságoktól, akkor nem foglalkoznánk azzal, hogy Jézus mit hozott el nekünk. Mit hozott el az ő tanításában, az ő életében, halálában és feltámadásában. Ez tehát a központi kérdés, hogy a Jézus Krisztusban megértett isteni igazság hogyan van a gyülekezetekben. Ezért énekeltük azt az elején az Isten tiszteletünknek, hogy az egyháznak a Jézus a fundamentuma. Hiszen ő az, akiről ezek a viták valójában nagyon sokszor szólnak. Ő az, akikhez ezek a viták elvezetnek minket, vagy akitől el akarnak terelni minket. Az a tanítás is, ami ebben a történetben elhangzott, részben Jézus Krisztusról szólt. Úgy nagy általánosságban az üdvösségről, és ezek a régi új tanítók azt mondták, hogy az üdvösséghez az kell, hogy betartsuk a törvényt minden parancsolatában, minden tanításában. De közben ott voltak Pál apostolék, akik tudták, hogy van egy nagyobb igazság. Az az igazság, amit Jézus hozott el, és hogy az üdvösség nem a törvénynek a betartásából van, hanem Krisztustól teljességében. Így akarták a régi új tanítással, az Ószövetségnek a szó szerinti tanításával elterelni az új gyülekezetet, a pogányoknak a gyülekezetét, attól, hogy Krisztusra központosítsanak, hogy Krisztusra, hogy őt helyezzék a középpontba, hogy ő legyen a fókuszukba. Ezért kell fölvállalnunk a vitákat, mert így szólnak sokszor Jézusról ezek a problémák, ezek a kérdések, ezek a tévtanítások. És az ilyenekben nem mondhatjuk azt, hogy békességünk van akkor, hogyha mind a két félnek igazat adunk. Nem mondhatjuk azt, hogy így is valamilyen békességet akarunk elérni. Nagyon szép az, ahogy Calvin ennek a résznek a kapcsán összefoglalja azt, hogy hogyan viszonyul a mi békességünk ahhoz, hogy az ilyen vitákban mi lesz a végső szó. Ő ezt mondja. Tetszetős szó a béke, de átkozott az a béke, amelyet azon az áron szereztünk, hogy elvész Krisztus tanítása. Az egyetlen, amely minket kegyes és szent egyességbe forraszt. Calvin arról beszél, hogy átkozott az a béke, amit úgy nyerünk, hogy eltávolodunk Krisztustól. Hogy nincs olyan béke, ami Krisztustól független lenne. Hiszen Jézus maga mondja, hogy ő békességet hagy nekünk, én békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja. Ha mi olyan békességben kiegyeznénk, amiben mind a két félnek igaza van, akkor ettől a békességtől eltávolodnánk. Bizonyos értelemben tehát azért kell a Krisztus ügyéért vitát folytatnunk, hogy az Istentől kapott békességet meg tudjuk őrizni. Mert hogyha olyan békességünk van, ami a Krisztus ügyét félreteszi, akkor az Istennel szerzünk háborúságot, és legfeljebb a világgal tudunk valamilyen fegyverszünetet kötni. De nekünk nem ez a célunk, nekünk ez nem lehet a célunk. És persze, hogyha így gondolkodunk, hogyha így próbáljuk követni a vitát, hogy mikor lehet vitába bocsátkozni, akkor láthatjuk azt, hogy ezek a viták nagyon gyorsan elmérgesedhetnek. Tényleg háborúság lehet belőle, tényleg szakadás lehet belőle. Hol van tehát az a pont, ahol ki kell szállni ezekből a vitákból? Hol van az, amikor föl kell állni, és valamilyen más utat kell találni? Ez a történet erről is beszél, hiszen itt is a Pálék fölállnak, és elindulnak egy másik úton, hogy máshol szerezzenek, máshogyan szerezzenek érvényt a saját igazságukban. És azt mondja itt Lukács, hogy amikor nagy háborúság és vetekedés volt emiatt a vita miatt, akkor szakították ezt meg. Akkor szűnt meg ez a vita a gyülekezeten belül lenni, és akkor indultak el Pálék, hogy ezt az egészet a jeruzsálemi gyülekezet elé vigyék. Akkor küldte őket az antiókiai gyülekezet, hogy ezt Jeruzsálemben vitassák meg. Azt kell tehát látnunk elsősorban, hogy ezekből a vitákból, akármennyire is Jézusról szólnak, akármennyire is az üdvösségünkhöz kapcsolódnak, igen, föl lehet állnunk. És nem kell magunkat szégyelni, hogyha úgy érezzük, hogy ezt a vitát nem tudtuk megnyerni. hogyha alul maradtunk, hogyha nem tudtuk a másikat meggyőzni. Páléknak is részük volt ebbe, ők is fölálltak, ők is elmentek. De nem azért, hogy a vitát letegyék, hogy megszüntessék, hanem azért, hogy egy másik módon szerezzenek érvényt az ő igazságuknak. Nagyobb dologra kell nekünk koncentrálnunk, amikor egy-egy ilyen vitába benne vagyunk, mint az, hogy azt az adott konkrét vitát megnyerjük-e. Egy nagyobb képet kell látnunk. De mi ez a kép, ami miatt ezekből a vitákból kiszállhatunk? Mi az a nagyobb kép, mi van ebben a nagyobb képben, ami miatt a viták nem lesznek mindig a legfontosabb pontok? Elsőnek azt kell látnunk, hogy mivel ezek a viták a gyülekezeteken belül vannak, ezért ezek a viták, az ilyen fölforrósodott, az ilyen elrontott viták, azok a gyülekezetnek a békességét vehetik el. És felforgathatják és szétszakíthatják a gyülekezetet, hogyha feltétlenül ragaszkodunk ahhoz, hogy mi oldjuk meg, hogy mi rendezzük meg ezeket a vitákat. A gyülekezet fogja látni a kárát annak, hogyha nem tudunk fölállni, hogyha nem tudunk elmenni, és nem tudunk egy másik úton igazságot szerezni, vagy érvényt szerezni az igazságunknak. Nem az a fontos tehát, hogy a győzelmet mi szerezzük meg, hanem hogy valamilyen úton, módon ez a győzelem meglegyen. De ez nem azt jelenti, hogy az igazságot veszni hagynánk, ez nem azt jelenti, hogy a tévtanításnak átengednénk az adott gyülekezetet, hanem azt, hogy egy másik úton megyünk, hogy egy másik utat keresünk. Ez a másik út, amit az apostolok, Pál apostolék elkezdtek, ez az az út volt, ami őket fizikailag is visszavezette Jeruzsálembe. Ami őket elvezette egy másik helyre, arra a helyre, ahol annak a kornak, annak az egyháznak a legmagasabb tekintélye volt. Ott akkor Jeruzsálemben összeültek azok a férfiak, akik a legfontosabb tanítását hirdették annak a kornak, akik látták Jézus Krisztus testileg, és pontosan tudták, hogy ő mit hirdetett. Ha úgy tetszik, ott akkor Jeruzsálemben összeült egy két lábon járó új szövetség. Csak hát nem két lábon, hanem 12-szer két lábon járó új szövetség, és ők megvitatták azt, hogy mi az Istennek a tanítása, hogy mi az, amihez igazodnunk kell. Ez az a magasabb tekintély, amit nekünk is mindig meg kell keresnünk. Az a magasabb tekintély, aminek a tükrében, aminek a véleménye alatt meg tudjuk érteni, hogy az egyes vitákat hogyan lehet eldönteni. Nem a magunk szavára kell feltétlenül építenünk, nem annak kell mindig igazat szereznünk, hanem ennek a nagyobb tekintélynek az igazságát kell megkeresnünk. Értelemszerűen ez a nagyobb tekintély a keresztényeknek mindenkor is a Szentírás, a teljes Szentírásnak az igazsága lesz. És ez a forrás az, amihez mindenkor vissza kell térnünk. De ezt a forrást nem csak úgy érthetjük meg, a Szentírást nem csak úgy érthetjük meg, hogyha kinyitjuk és felolvassuk azt a verset, ami a másikat meggyőzhetné. Hanem nekünk is szükségünk van arra, hogy sokszor személyes segítséget is kérjünk ebbe. Nem vedhetjük el azt a valóságot, hogy ott akkor tényleg 12 ember ült össze megvitatni azt, hogy merre legyen tovább. Nekünk is sokszor személyesen kell valakitől, egy külső embertől, ha úgy tetszik, segítséget kérnünk abban, hogy meg tudjuk értetni azt az igazságot, ami az Istennek az igazsága. Azzal, hogyha valakit így fölkérünk arra, hogy közvetítsen, hogy segítsen, hogy hozzon döntést ezekben a vitákban, azzal be is bizonyítjuk azt, hogy itt nem a mi tekintélyünkről van szó. Nem arról van szó, hogy mi akarjuk megnyerni ezeket, hogy mi akarunk győzedelmeskedni, hanem azt akarjuk, hogy valahogyan az egész gyülekezet jusson el az Isten igazságának a megismerésére. Ehhez kell találni olyan hiteles és irányadó embereket, akiktől tudunk segítséget kérni. De hála Istennek az ilyenekből mindig van a gyülekezetekben, mindig van, akihez tudunk fordulni, akár a gyülekezeten kívül is természetesen. És hogyha ezeket megértjük, akkor látjuk azt, hogy ezeket a vitákat hogyan lehet kezelni, hogy mik azok a határok, amikbe el lehet menni, hogy mi az, amiért fontos ez, és mi az, amikortól már nem nekünk kell győzedelmeskednünk benne. De hogyha csak ennyiről beszélünk, és csak azt mondjuk, hogy ez a történet csak is a vitákról szól, akkor valamit el fogunk mulasztani belőle. Ez egy olyan dolog, amit nem tudom pontosan, hogy hogyan lehet a vitákhoz kapcsolódni, de én úgy értettem meg, hogy a vitákon túl van valami, ami fontosabb. Annak ellenére, hogy itt most az első apostoli zsinatnak a bevezetéséről van szó, Lukács nem csak erről akar beszélni, hanem még emellett is van valami, ami fontosabb a viták fölött vagy a viták mellett. Ez pedig az az öröm, amit elmondanak az apostolok, amikor mennek vissza Jeruzsálembe. Olvassuk, hogy megállnak a gyülekezetekben, és elmondják azt az örömet, amit ők megtapasztaltak az Istentől. Ez tehát azt jelenti a számunkra, hogy akármilyen vita is van egy gyülekezetben, akármilyen forrongások is vannak, vagy háborúságok vannak az egyes gyülekezetekben, és nekünk ezt meg kell keresnünk, erre az igazságot meg kell keresnünk, és meg kell értetnünk, nem ezek azok a viták, amik a legfontosabbak. Hogyha ilyen problémák is vannak, és másokkal találkozunk, akkor nekik nem ezekről a problémákról kell beszámolnunk, hanem arról az örömről, amit az Istentől megtapasztaltunk. És mennyire sokszor van az, hogy valóban valamilyen probléma van, valamilyen nehézség van egy gyülekezet életében, valamilyen háborúság vagy szakadás van, és utána azonnal erről kezdünk el beszélni, mintha ez lenne a fontos, ez lenne a lényeges. De pont ez a részlete mutatja meg ennek a történetnek, hogy ez csak egy mellékszál. Ez csak egy olyan pont, aminek a révén valahogyan egy gyülekezetnek az életében az Isten igazságát fölismerik. De a lényeg nem ez. Nem az, hogy a vita hogy fog eldőlni. Nem az a fontos, hogy az a 12 apostol hogy fog újra összegyűlni, és fogja kimondani az igazságot. Hanem az, hogy amikor másokkal találkozunk, akkor az Istentől kapott örömről szóljunk. Ez az, ami a legfontosabb, még az ilyen viták közepette is. Hogy ne ragadjunk le ezeknél, hogy ne ezek töltsék ki az életünket. Hanem az az öröm, hogy az Isten fölhasznál bennünket. Fölhasználja a mi jelenlétünket, a mi szolgálatunkat arra, hogy ő gyűjtse az ő egyházát, hogy ő építse az ő egyházát. És természetesen ezek az örömök nem csak abban a korban adattak meg. A mai napon is a magyarországi református egyházban különösen igaz az, hogy igen, épülnek új gyülekezetek, hogyha nem is olyan nagy gyorsasággal, mint ahogy az apostoloknak az idejében, de ebben lehet örömünk nekünk is. De hogyha meg egy világtávlatba tekintünk, és az egyetemes keresztény egyházat tekintjük, láthatjuk azt, hogy ébredés van újra az a világban. Ázsiában is volt egy nagyon meghatározó, és most úgy tűnik, hogy Afrikában ismét van egy. Hogy egyre több ember az, akit az Istennek az örömüzenete vonz magához. Akkor is, hogyha ez a vonzás és az ennek való engedés halálos ítéletet is jelent, mint ahogy ez a muszlim világban sokszor van, akkor is az emberek ehhez akarnak tartozni. Ezt az örök életet, ezt az örömöt akarják elnyerni, amihez akkor is ragaszkodnak, hogyha rövid úton ez a halálukat fogja jelenteni. Erről az örömről kell nekünk beszélnünk. Nem a vitákról, nem az ellentétekről, nem a háborúságokról. Azt meg kell oldani valahogy. Külső segítséggel, a viták által valamilyen módon ezek érvényre fognak jutni. De ami az igazán fontos ezek fölött, a viták fölött, az az Istenben való öröm. Az az öröm, amit az Isten szolgálatában megtapasztalhatunk. Ezért legyen bármilyen vita is, akármikor, akármilyen gyülekezetben, ne azokat keressük, ne azokra figyeljünk, ne azt akarjuk hallani, hogy ezek miből robbantak ki, hogy már megint milyen tévtanítás van itt vagy ott, hanem az Istenben való örömet, az Istentől jövő örömet keressük. Mert ez az, ami fontos. Mert ez az, ami minden vita legfölött, a mi kíváncsiságunkat kell, hogy érdekelje, hogy hajtsa. Adja Isten, hogy úgy legyen, hogy mindig ezekre tudjunk tekinteni. És közben, ha adódik vita, meg tudjuk oldani azokat is. De az Istentől való örömöt helyezzük előtérbe minden időben. Mert ez tud nekünk erőt adni. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Mindenható mennyei atyánk, hálát adunk neked azért, hogy ismerhetjük a te igazságaidat. Még akkor is, hogyha emberi elménkkel ezeket csak töredékesen tudjuk felfogni, akkor is adsz nekünk valamit, ami a te ismeretedből van, ami terád vonatkozik, és aminek a mentén meg tudunk érteni téged. Hálát adunk azért, hogyha tudjuk ezt védeni, hogyha tudjuk ezt érvényre juttatni, hogyha tudjuk úgy képviselni a tőled kapott igazságot, hogy az másokat meg tudjon győzni. Hogyha fel tudjuk ismerni azokat a vitákat, amiken keresztül minket is akarsz formálni, és másokat is akarsz hívni. Kérünk téged arra, hogy tudjuk felismerni ezeket az időket, de tudjunk minden buzgalmunk közepette is felismerni még inkább azokat az időket, amikor már a mi buzgóságunk, a mi vitánk elszétszakítaná az egyházat. Kérünk, segíts nekünk abban, hogy láthassuk azt, hogy mi szolgálja a te gyülekezeteid, a te egyházad épülését, és mi az, ami már inkább rombolná. És ilyenkor tudjuk megalázni magunkat, tudjunk fölállni az ilyen helyzetekből, és tudjunk rád bízni mindent, ami nyom bennünket. De mindenek közepette, minden problémák ellenére is tudjunk a te tőled kapott örömre tekinteni. Tudjunk arra figyelni, ami minden vita fölött, ami minden probléma fölött kell, hogy uralja a mi szívünket, a mi beszédünket. Hogy tudjunk úgy járni a testvérek között, hogy a te tőled kapott örömeket tudjuk hirdetni mindenkor. Kérjük, hogy segíts nekünk így megtalálni azokat a dolgokat, amik fontosak, és átadni azokat, amiket mi már nem tudunk győzelemre vinni. Segíts minket és erősíts meg minket abban, hogy téged tudjunk követni minden idők közepette. Amen. Egy csendes percben vigyük Isten elé imádságunkat. Kérünk, Urunk, hallgass meg bennünket. Mondjuk el az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságunkat. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr legyen a gyülekezet őriző pásztora. Az áldás vételére készülve énekeljük a 105. Zsoltárunknak első három versét. 105. Zsoltárunk első három versét. Az első vers így kezdődik. Adjatok hálát az Istennek, imádkozzatok szent nevének. fennállva kérjük Isten áldását. Lelkünk az Urat várja, ő a mi segítségünk és pajzsunk. Benne van szívünk öröme, mert szent nevében bízunk. Maradjon velünk, Uram, szereteted, mert mi is benned reménykedünk. Amen.